Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ma este is megvallhatjuk ebben az énekben, hogy nincs nekünk más enyhelyünk, csak te egyedül. És köszönjük a te szárnyaidat, amelynek árnyával betakarsz, betakarod a fejünket, a védtelent, betakarod az életünket, elfedezed a mi egész valónkat, hogy se a külső sötétség, se a bűn sodrása, se az ördögnek a hatalma ne tudjon bennünket végképp eluralni, elsodorni, végveszélybe vinni. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és téged kérhetünk ma is, hogy a te igéd által szólíts meg bennünket, és kérjük, hogy hagyj legyen az a szó, amit hallunk, olyanná, amit nem csak értünk, hanem amely átjárja a gondolatainkat, a szívünket, az érzésünket, az akaratunkat, a szándékainkat, a cselekedeteinket. Hiszen ha te szólsz, Urunk, akkor mássá lehet az életünk. És ha mi hiszünk annak, amit mondasz nekünk személyesen, akkor áldottá leszünk. Kérünk téged, hogy vezess tovább ezen az úton, ezen a különös hajó úton, lélekben, lelkiképpen bennünket, amin elindultunk, és mutasd meg ma, hogy mi az, amit el akarsz mondani nekünk. Kérjük, hogy szent lelkeddel tedd nyitottá és befogadóvá a szívünket. És hagy történjen ez a te neved dicsőségére. Ámen. Szeretett testvérek, folytatjuk ezt a hajóutat, nyomon követve a Lukács leírását az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. A 27. fejezetnek olvasom most a 27. verstől a 36. versig terjedő részét, tehát a 27. fejezetből a 27. verstől folytatódva így szól Isten igéje hozzánk. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé távolabb mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál minnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Most ezeket a záró mondatokat ismétlem és olvasom, és az egész szakasz üzenetét szeretném átadni ezek fényében. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Jó a gyülekezetet látni, és a testvérekre tekinteni és nézni, hogy együtt vagyunk ezen a hajó úton, hogy töretlenül itt maradtunk, minden vész és minden hullám ellenére is, hiszen lehet, hogy a napokban bennünket is különböző hatások értek, különböző sodrások sodorhatnának el, attól is, hogy eljussunk ide erre az estére. Jó, hogy itt vagyunk, és hiszem, hogy Isten megáldja köztünk az ő igéjét, és mindnyájunkat épít és gazdagít ez az üzenet. Velem is így történt, és ezért hálás szívvel adom tovább. Ahogyan látjuk ezt a történetet és ezt a szakaszát most, ahogyan folyamatában, akik együtt lehetünk, folyamatában látjuk, egyértelmű lehet számunkra, hogy ebben a két héten át tartó, és erről szól itt most kétszeresen is a szakasz, ebben a hosszú időn át tartó kiszolgáltatottságban, ebben a tehetetlen sodrásban, nagyon kifejezőek ezek a szavak, egyetlen egy reménysugár van, ebben a sötét szakaszban egyetlen egy reménysugár az, amit Pál apostol közvetít. Ami Pál apostolon keresztül felragyog itt ezek előtt, az emberek előtt. Azt is érzékeltük, hogy a figyelmeztetése önmagában úgy tűnik semmit sem ér. Emberileg semmit nem ér. Hiába mondta, hogy mit tegyenek, hogy tegyék, ezek a hajósok nem hallgattak rá, sem a hajó tulajdonos, sem a kormányos, sem a százados, akire bizatott. Sőt, azt is látjuk, hogy folytatták tovább. Mentek tovább annak ellenére, amit Pál képviselt. De ami ennél még meglepőbb, testvérek, legalábbis számomra olyan egyértelműen meglepetést okozó, hogy Pál sem adja fel. Nem adják fel ezek a hajósok a maguk küzdelmeivel azt, amit megpróbálnak a maguk feje szerint tenni, de Pál sem adja fel. Pál is folytatja tovább, és mindazok ellenére, ami történt és történik, bizakodásra készteti a hajó lévőket. És ez nem abból fakad, ahogyan tegnap hallottuk, hogy Pál nem félt, nem fél. Nem abból fakad, hogy Pál nem élt át akár csalódottságot ebben a helyzetben, nem csak félelmet, hanem csalódottságot is. Hiszen biztos nem esett jól neki, mint ahogyan egyikünknek sem esik jól. Ha mond valamit az ember, amiről meg van győződve, és az emberek nem hallgatnak rá. Biztos neked is volt ilyen, testvérem, amikor meg voltál valamiről győződve, és meg is kívántad győzni a körülötted lévőket, és azok, hogy szoktuk mondani, fülük botját nem mozgatják. Vagy éppen az ellenkezőjét teszik. Hányszor mondtad? Hányféleképpen érveltél? És olyan, mintha süketeknek mondtad volna. Vajon mi következik ebből az életünkben? Nem vagyunk csalódottak? Nem érezzük magunkat tehetetlennek? Nem érezzük magunkat rosszul ilyenkor? Azt gondolom, dehogy nem. Rosszul érezzük magunkat, és ez még csak hagyján. Hiszen ez a történet arról beszél, többszörösen halljuk, hogy nem csak egy ilyen belső csalódottság lehet Pál életében, hanem ahogy látjuk ezt a helyzetet, ezt a rendkívül ijesztő, életveszélyes helyzetet, bizony félelem is fakad, mert belesodródtak engem is ebbe a helyzetbe, azt, aki szólt, aki közvetített, aki megállt mondott, aki irányt mutatott, én is részese vagyok ennek. Hihetetlenül nehéz egy ilyen helyzetben ott lenni fizikai és lelki értelemben egyaránt. Embert próbáló helyzet ez. De ebben a helyzetben nem az hozza a fordulatot, hogy Pál apostol úgymond földolgozza ezt a dolgot mégis, valahogy összeszedi magát, és megpróbál egy kicsit másként hozzáállni ehhez a dologhoz. A fordulatot az hozza ott és akkor, és az életünkben is egészen biztosan így van, ahogyan tegnap is ezt hangsúlyával mondtam a végén, ott jön a fordulat, ahol megszólal az Úr. Ahol beleszól az életünkbe. Ahol az Isten szava lesz számunkra támponttá. Megszólalt az Úr, és azt mondta Pálnak, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Elmondja Isten a tervet. Elmondja, hogy ezért nem kell félni, mert amit Isten eltervezett, végbe fogja vinni. Ennek meg kell történnie, és meg fog történni. Sőt, azzal folytatja, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, mondja nekik Pál. Vagyis kiszabadítja Pált is a félelméből, és arra készteti az Isten szava, az Isten igéje, amely él és hat, hogy ez a bátortalanná vált apostol, vagy ebben az életveszélyben emberileg valóban félelmet hordozó apostol, csalódott apostol, mégis bátorításra készül, késztetett emberré lesz, és bátorítást mond a többieknek. Hatalmas dolog ez, testvérek, amikor az ember kimozdítja az Isten igéje abból az állapotából, amiben jutott, a félelméből, a csalódottságából, a reménytelenségéből, és arra készteti, azzal ajándékozza meg, hogy eszközzé legyen mások életében. Testvérek, hiszem, hogy Istennek ma is az akaratában ott rejlik ez, hogy mi, akik itt vagyunk, akik ezt a hetet megéljük, akik halljuk ezt az igét is, és folyamatosan jövünk és hallgatjuk az Isten szavát, úgy éljük meg, hogy ez a szó megváltoztat bennünket, hogy ez a szó alkalmassá tesz bennünket arra a szolgálatra, amelyben Isten az ő mentő szeretetét jelenti ki, viszi végbe ebben a világban. Így válhatunk mi is Isten mentő akaratának hírnökeivé. Mert testvérek, Isten kijelentése az egyetlen kivezető út a kiszolgáltatottságból. Ez ad bátorítást, ez ad iránymutatást. És ezt Pál hitte, és a hitét vallotta, és ez az, amiben példát ad nekünk, amiben bennünket is késztet ez a történet, hogy mi is higgyünk, és mi is valljuk meg, amit Isten nekünk átadott. Két hét sodródás után, élet-halál tusája után, miközben Pálon keresztül felragyogott a remény sugár, arra lettek figyelmesek éjfél tájban a hajósok, hogy valamilyen szárazföld közelébe kerültek. 14 napon át teljes sötétségben, még a sodródás irányát sem tudták behatárolni, mert nem volt támpont, hiszen ahogyan olvastuk, nem volt az égen látható csillag, amihez mértek akkor, amihez navigáltak akkor a hajósok. Nem volt egy égitest sem. Nem láttak semmit. Nem tudták, hol vannak. Nem tudták, hova haladnak. Nem tudták, mi történik velük. És mégis egyszer csak valamire figyelmesek lesznek. De nagyon izgalmas ez a történet, testvérek, mert ebben a támpont nélküli időpontban, szakaszban, ebben a sötétségben mégis volt támpont. És jól figyeljük meg, hogy ez mennyire fontos. Mert ebben a sötétségben, és ezt nagyon jó most megint lelki értelemben is értenünk, egyetlen támpont fölragyogott ebben a remény sugárban, amit Pál közvetített. Volt egy nem lényegtelen kis mondat, amikor Pál elmondta, hogy mi történik és mi vár rájuk, egy szigetre kell kivetődnünk. Semmi támpont nincs emberileg. Semmi olyan dolog, amihez igazítani, igazodni lehetne, és mégis van támpont. Az ige, az Isten kijelentése, amit Isten mondott Pál apostolnak. Amit kijelentett Isten Pál apostolnak. Milyen nagyszerű dolog ezt látni. És milyen nagyszerű dolog ezt felfedezni, testvérek, újra és újra a saját életünk sötét helyzeteiben, vagy a világunk sötét valóságában, azokban a kilátástalan szituációkban, amiben belekerült a világ, és belekerülünk mi. Ha nincs semmi támpont, ha nincs egyetlen igazodási pont sem, nincs olyan, amihez mérni tudnánk, amikor megszól az Isten, amikor az Isten igéje megnyílik, amikor kinyitjuk az igét, amikor kinyílik a szívünk, amikor engedjük, hogy az Isten szóljon, akkor lesz támpont az életünkben. Az Isten elmondja, hogy mi történik. Mert fölidéztük már azt, testvérek, az utolsó idő kapcsán, hogy az idők jeleiről az Úr Jézus beszélt. Beszélt, ahogyan hallottuk és tudjuk, háborúkról, itt vagyunk a küszöbén, akár ezt sem tudjuk még. Beszélt természeti katasztrófákról, beszélt járványokról, beszél nagy nyomorúságról, de nem erről beszél az Úr Jézus csupán, hanem arról beszél, hogy ez vajúdás. Ez annak a vajúdása, ami majd születni fog. Beszél arról, ami eljön, ahova ki fogunk kötni, ahova meg fogunk érkezni, és mi tudjuk ezt. És mi nem úgy tekintünk bele ebbe a világba, hogy jaj, mi jön, és nem szólam a szívünkön, az ajkunkon ez, hanem úgy, hogy tudjuk, ki jön. És azt is tudjuk, hogy vele együtt mi érkezik meg új ég és új föld, ahol Isten lesz minden mindenekben, ahol az Isten dicsősége tölt be mindent, ahol nem lesz halál. Nem lesz éjszaka, ahol nem lesz könnye szemünkben, ahol ott lesz az ő örök dicsősége. Mi ezt is tudjuk. Van támpont, testvérek. Mi nem úgy vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mihez mérjünk, és ami történik, vajon jaj, mi jön ki belőle? És nem az van bennünk, amit sokszor elmondtak ma, vagy manapság, hogy Covid előtt és Covid után. Hogy ez olyan, mintha már meghatározó lenne korszakoknak. Ó, jaj, ne jussunk odáig, hogy így mondanánk, és most kimondva magamat is kontrollálom. Krisztus előtt, Krisztus után, Covid előtt, Covid után, ó, össze ne hasonlítsuk. És azt mondják, majd jön a Covid utáni idő, vissza ugyanoda, ahol voltunk. Mi nem visszafelé haladunk, hanem előre. És oda fogunk érkezni, ahova Isten akarja. És hogy milyen uton és miken keresztül, ez csak az ő tervében van. Milyen különös azt látni, testvérek, ebben a jelenetben, hogy a szakemberek nem látnak semmit. Már úgy mond a hajózási szakemberek. Pál apostol, az Isten embere, mégis lát. Mert szólt az Úr. És testvérem, te is, aki olyan ember vagy, akihez szól az Úr, aki ismerheted az ő kijelentését, te láthatsz. Te láthatsz olyat, amit senki nem lát. Nincs jel az égen, de van jel Isten szavában. Mert testvérek, a dolgok kimenetele nem az, amit a sodró erők játéka meghatároz. Nem az, amit az emberek elhatároznak, hanem az, amit Isten akar, és amit az Isten kijelent. Mert ő az Úr a tenger, a szél és az ember felett is, az egész univerzumban. Testvérem, hiszed ezt? Jézus Krisztus Úr mindenek felett, az Atya Isten dicsőségére. Hiszed ezt? Hiszed-e, hogy ő a te gazdád, ő a te urad, ő az, aki majd jön? És miközben elmondom ezt, és ott vannak ezek az emberek, ezek a hajósok, és nem látnak támpontot, mégis már valamit érzékelnek, mintha valami szárazföld közeledne. Pontosabban mi közelednénk a szárazföld felé. És akkor jön az emberi felfedezés. És jön az ebből fakadó cselekvés. Valamit érzékelnek ezek a hajósok, abból a kimenetelből, amiről már szó volt, mit kezdenek? Mérni kezdenek. Micsoda érdekes ez, mérni. Ugye a tudósok ezt csinálják, nyilván itt nem tudósokról van szó, de értjük, mérni kezdik. Vajon hol vagyunk? Mit lehet ebből megmérni? Hogyan lehet ebből következtetni? Ugye mérnek, elkezdenek mérni, először mérnek egy mélyebb mélységet, majd később egy kicsit egy csökkenő mélységet, ez azt jelenti, hogy kifelé haladnak. Ugye? Legalábbis az ismereteik szerint így van. Tehát valahogy kifelé sodródnak, valami felé, nem tudják mi, nem tudják hol van, de haladnak kifelé, mérnek. Azonban a műszereik mérésével együtt nem csak valami fajta reménység jelenik meg, hanem bizony félelem is. Mert azt azért tudják a hajósok, hogy miután ismeretlen a terep, itt bizony zátonyok is lehetnek. Mert hát ez nem az a hajózás, hogy tudjuk, hogy melyik kikötőbe tartunk, ahol fölszedték, vagy kitakarították azt a területet, ahol ki lehet jutni. Itt bármi történhet. Gyorsan 4 horgonyt levetnek a hajó végébe, hogy ezzel lassítsák ezt a menetet. Hát, ha ezzel lehet egy kicsit visszatartani a hajót, és nem fog zátonyra futni végképp. De nagyon emberi és nagyon jellemző, hogy nem abban hisznek igazán, amit Pál mondott nekik. Fájdalmas ez, de jellemző. Hanem a maguk feje szerint próbálnak valamit tenni. Mégpedig mit, testvérek? Nagyon megdöbbentő, bár mondhatnánk ösztönszerű, józan, természetes. Ezek a hajósok így, ebben a helyzetben, ezt érzékelve menekülni próbálnak. Menekülni. A saját fejük szerint. Nem megmenekülni, hagyják magukat megmenteni, hanem menekülni akarnak. A maguk feje szerint a maguk életét menteni. Mert igazán, testvérek, legyünk őszinték. Mi számít? Mi számít? És mondjuk ki, határozottan és őszintén, az én életem, ez számít. Ez a fontos. Hát, ha én már fölmértem a helyzetet, mert ők ezt meg tudták tenni, a foglyok bizonyára nem tudták megmérni a vízmélységet, meg nem tudták kalkulálni, hogy hol vannak éppen, ők ezt meg tudták tenni, hát ha ők ezt meg tudták tenni, ha fölmérték a szituációt, a helyzetet, akkor menekülőre fogjuk. Mert mi számít? Az, hogy velem mi lesz? Ez a fontos. Ez a lényeges. És mondhatnánk, hát ez a természetes. Hát ki az, akinek nem számít a saját élete? Ki az, akinek mások élete számít? Ó, micsoda nagy humánum lenne ez, ha mások élete számítana. Hát a legfontosabb én vagyok, nem? Ismerős ez? Egy kicsit ismerős ez? Ebben a mai világban? Mit számít, hogy mi lesz velünk? Ez nem számít. Az számít, hogy velem mi lesz. Na és ha én nekem van esélyem arra, hogy én valahogy ebből a nehéz helyzetből kilábalok, akkor majd ki is lábalok. Meg lehet nézni a világot. Lokálisan, globálisan. Egyéni biztosítások. Egyéni menekülő útvonalak. Föl van építve. Összeesküvés elméletek. Néhány ember már megtervezte, hogy hogy fog megmenekülni. Hát testvérek, nem kell nagyon fantáziálnunk ezt, és nem kell összeesküvés elméleteket képzelnünk. Tényszerű. A legkisebb szituációban is így van, az ember menekülni akar. Testvérek, gondoljunk egy rosszul végződő rockkoncertre, vagy teljesen mindegy milyen stílusú zenei koncertre, nyilván ezen van leginkább így, amikor valami rettenetes dolog történik, mert nem éppen a legjobb légkör van jelen, hogy menekülnek az emberek? Hogy menekülnek, testvérek? Egymást taposva. Egy dolog számít, én megmeneküljek. De nem kell ez egy rockkoncert. Történhet olyan szituáció, egészen más helyzetben, az ember tolakodva menekül, mert úgy gondolja, neki meg kell menekülnie. Hogy mi lesz másokkal? Hogy mi lesz a többiekkel? Ez az ő dolguk. Ez nem a mi dolgunk. Olyan jó látni, testvérek, hogy ebben a különös történetben, ahogy lelepleződik ez, felragyog az is, hogy az Isten egészen másként mutatja be a szándékát. Isten egészen másként mutatja be itt ebben a történetben és a teljes írásban az ő tervét és akaratát. Pál ezt hallja. Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón, ezért bizakodjatok, férfiak, így adja tovább. Micsoda üzenet ez? Isten ajándékai ezek az emberek, és én megállva itt nagyon mélyen elgondolkoztam azon, hogy milyen csodálatosan fogalmazza meg ezt Isten lelke által ez az angyal, aki ezt az üzenetet átadja, mert, testvérek, ezek az emberek, akik így viselkednek, ezek az emberek, akik így állnak ellen, ezek az emberek gyarlóságukkal, hitetlenségükkel, másokat veszélybe sodró elhatározásukkal, önfejűségükkel együtt, így olvastuk, így hallottuk, Isten ajándékai Pál számára. Megdöbbentő. Milyen más szemlélet ez? Hát ezek az emberek mit érdemelnének, testvérek? Hát ezek az emberek, akik ilyen önzőek, ilyen önfejűek, ilyen önteltek, és ilyen másokat egyáltalán figyelembe nem vevők, ezek azt érdemlik, amit vetettek. Arasság. Nem érdemelnek semmi jót. Különös párhuzam van egy ószövetségi történet, meg ez az újszövetségi történet között. Most nem kívánom ezt bővebben elemezni, bár szívesen tenném ezt is, akár ha hosszabban együtt lehetnénk ennél a héten túl, vagy ezen a héten túl is. Van egy történet, egy prófétáról az ószövetségben, Jónásnak hívják. Hát Jónás nem így látja a niniveieket. Haragszik. El se akar menni. Más hajóra száll. Most nem megyek bele a részletekbe. Pál apostol csalódást él át, mégis elhiszi Istennek, hogy ezeket az embereket ilyen értelemben rá is bízta Isten. Nem úgy éli meg, mint Jónás, aki haragszik. Ő komolyan veszi Istennek ezt a döntését, Isten mentő döntését ezek felől az emberek felől, és ez határozza meg a gondolkodását, ez határozza meg a hozzáállását, ez határozza meg a cselekedeteit. Mit tesz? Azzal együtt és annak ellenére, hogy emberi elutasításban volt része, hogy csalódott, újra szól és figyelmeztet. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. Testvérek, a hajósok egyéni menekülési kísérlete veszélyeztet mindenkit. Mert nem aszerint tesznek, amit az Isten kijelentett. Mert nem a mentő csónak a mentő eszköz, hanem az, amit Isten készített el. Testvérek, ki kell ezt mondanunk? Meg kell ezt vallanunk? Újra és újra álhatatosan figyelmeztetni kell. Milyen jó, hogy Pál nem adta föl. Folytatta. Nem fárad bele. Beszélgettem valakivel egy olyan dologról, amiben sok mindent belefektettünk, és nem nagyon látszik a gyümölcse, vagy a visszacsatolása. És úgy fölidéződött bennem ez a készülésben megértett üzenet, vajon föladjuk? Hát Pál apostol csalódás után csalódik, nem? Hát látja, hogy ezek az emberek egészen más irányt vesznek, egészen másként gondolkoznak, egészen más csinálnak, bajba sodornak, és nem hagyja abba, nem fárad bele, újra szól, újraint, akkor is, ha nem hallgatnak rá, mondja, mert ott van benne az Isten kijelentése szerint az a terv, amely szerint ezek az emberek megmenekülésre valók, Isten szerint, az ő ajándékai a számára, és ezért tovább adja ezt. Mi lett volna, testvérek, ha nem mondja el ezt Pál? Gondolhatta volna, na próbálkozzatok, úgyse fogtok megmenekülni. Hát akkor ti oda vesztek, megérdemlitek. Legalább mi, igen, nem? Pál tudta, és hatalmas mondat ez, hogy csak együtt menekülhetnek meg, testvérek. Csak együtt menekülhetnek meg. Nem tudom minden dimenzióját ennek kibontani, és nem is érthetem nyilván egészében, de azért nagyon megérintette a szívemet, csak együtt menekülhetünk meg. Ez az egész világ individualista. Ez az egész világ sajnos még a keresztjének világa is nagy részében individualista. Az én megmenekülésem, na ez a legfontosabb. Nekem van üdvösségem? Halleluja, ez a jó. Ha mi van másokkal? Hát azt majd másoknak kell megélnie. Testvérek, együtt menekülünk meg. Együtt. Együtt, mert Isten közösségre teremtett, közösségbe helyezett. És nyilván, ahogyan mondtam, nem lehet kivetíteni ezt mindenre és minden helyzetre most úgy alkalmazni, hogy pontosan egészen értenek, de gondold végig a saját életteredet, gondold végig az élethelyzetedet, amiben vagy, ami rád is bizatott, és gondolkozz el ezen, hogy vajon egyéni benne az életed, vagy közösségi. Én hosszú-hosszú idő óta, amióta Isten igéjét hirdethetem, most már évtizedek ezek, folyamatosan ezt az üzenetet is szeretném a magam számára megértve továbbadni, hogy egyedül nem megy, testvérek. Csak együtt megy. Csak közösen. Együtt kell maradnunk. Nem lehet egyedileg kilépni, és ott hagyni a hajót. Nekem ez nem tetszik. Együtt kell maradnunk. És volt már, meg van már, aki ezt félreérti, mintha valakiket ide akarnánk kötni, akár a mi gyülekezetünkhöz, vagy a mi közösségünkhöz. Én nem tudok senkit ide kötni, senkit nem tudok ide vonzani sem, de hogy az Isten igéjének ez a kijelentése, erről meg vagyok győződve, hogy nekünk együtt van dolgunk. És együtt maradva tudunk megmenekülni. És lesznek nehéz szituációk, testvérek, és most csak most jut eszembe, hiszem az Isten lelke által, már ne úgy értsük a nehéz szituációt, hogy most ijesztőt akarok mondani, de testvéreknek tudniuk kell, és erről már beszéltünk, hogy lesz olyan időszaka most a felújításunknak, hiszen a külső felújításnak vagyunk a végén, de nem a belső felújításnak. Amikor nem tudunk itt ülni a padokba majd. És akkor mi lesz velünk? Együtt maradunk meg, testvérek. Meg kell találnunk együtt az utat, a lehetőséget, a módot, hogy átmeneti időre a hajón kívül legyünk egy kicsit. De az Isten jót készít, megújít. És ahogyan kívülről megújul ez a templom, meg belülről, nekünk is meg kell újulni. Kívülről, belülről. nem szabad belefáradnunk, testvérek, folyamatosan és következetesen, álhatatosan nekünk Isten kijelentésére kell állnunk, és azt kell közvetítenünk a környezetünkben. Azt kell alkalmaznunk, azt kell megértetnünk, miután megértettük. És ezen az éjszakai órán, és itt van ez a jelenet még, amit elénk hoz az Isten, ezen a megdöbbentő meneküléssel és megállyal együtt lévő szituációban, ezen a különös időn egyszer csak azt olvassuk, célhoz ér az üzenet. A hajósok, a katonák, pontosabban a katonák, ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Megint csak átvitt értelemben, de milyen különös ez, van, amikor hagyni kell, hogy valamit elsodorjon az ár. Valamikor a sodrásnak kell engedni, el kellett vágni a kötelet. És ezt a pót cselekvést, ezt a mentőeszközt, ami nem volt mentőeszköz ebben a helyzetben, el kellett engedni. Hadd sodorja el az ár. Hát gondoljuk végig az életünket, az egyéni menekülés lehetőségeit, a látszatát, az egyedi menekülésnek a kísértéseit, miközben a közösségi háttérbe szorul. Testvérem, vizsgáld meg, mi szolgálja a közösség javát. A közösség javát. És ha te egyéni csónakod nem szolgálja, akkor engedd el. Vágd el a kötelét. Ezt meg kell vizsgálnunk itt a gyülekezetben, de meg kell vizsgálni a közéletben is, a társadalomban is. Olyan ritkán történnek ilyen dolgok. Mi szolgálja az egyén, meg mi szolgálja a közösség javát. És miután a figyelmeztetést végül komolyan veszik, megdöbbentő dolog történik, még megdöbbentőbb, nem csak annyi, hogy végül megakadályozza ezt a pusztulásba vezető utat, megakadályozza a kijelentés, és végül a katonák elfogadják Pál szavát, ennél még nagyobb történik, mert Pál apostol szava után, és Pál apostol lelkülete szerint nem lincselés következik. Mert, ahogy mondtam, gondolhatták volna azt is, jó, hát sodorja el őket az ár, legyen velük, ami lesz, mi majd megmenekülünk. Vagy most, hogy megállították őket, és nem tudtak a hajósok elmenni, hát akkor most jön a büntetés. Hát ezek nem érdemelnek mást. Hát mit képzelnek ezek magukról? És jön a lincselés. És mi következik ezután, a jelenet után? Mérhetetlenül átjárta a szívemet. Egy hálaadó étkezés. Tessék, mi történik itt? Ki van jelen itt? Milyen lelkület uralkodik itt? Hát látjuk, Jézus Krisztus uralja ezt a sötét helyzetet. Mert ilyen lelkülete senkinek nincs. Ilyen a világon nincs. Hogy egy lelepleződött, nyilvánvaló, rossz döntést hozó embereket étkezésre, asztal közösségre késztetnek, ahelyett, hogy megbüntetnék. Nagyon kicsiben is tényleg csak érintve mondom, nem valamit emellé téve, csak mint illusztrációt. Amikor Isten táborában ifjúsági héten voltunk, és megraboltak minket. Döbbenetes a történet. Valaki tudja, most nem mondom el, mert megdöbbentő minden részlete. Kiraboltak, elvitték a fiatalok dolgait, mi csak egyet tudtunk tenni, imádkozni, csak. És testvérek, az, aki megrabolt bennünket, pár órán belül minden ravassága ellenére, hogy becsapott bennünket, meg kiderült ez is, ott ült az asztalnál, és megvacsoráztattuk. Én tudom, hogy Isten lelkülete volt ez, és tudom, hogy az egésznek azért kellett történnie, én más nem tudtam tenni vele, azt mondtam, hogy üljön le, amíg ideig a rendőrség, vacsorázzon meg, én meg el fogom mondani, hogy amit tett, az miért nem jó, és hogy miért jó az, hogy itt tette mégis, és hogy ki az, aki őt ebből ki tudja szabadítani. Ennek az embernek lehet, hogy soha, addig még nem tudom. Senki nem mondhat el az evangéliumot. Elmondhattam. Elmondhattok. Intelek titeket, mondja Pál, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Nem a csónak, nem az egyéni út, az, hogy egyetek. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtört és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak is, ők is enni kezdtek. Pál folytatja az intések sorát, az útmutatások sorát, az Úr Jézus szavait idézi, aki a hajunk szálait is számon tartó atyára mutat, milyen csodálatos ez, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Ez a hit bizonyossága egy ilyen helyzetben, egy ilyen életveszélyes szituációban, ezt megvallani. És Pál nem ítélkezik, nem fenyeget, nem fogalmazza meg, hogy egy ilyen egyéni menekülési ötlet büntetést érdemel, ő a menekülés útja, a mentő szeretet útját mutatja meg, mert ez hagyja át. Jó ezt megtanulni tőle. Ezért intelek, hogy egyetek, mert az is a ti megmeneküléseteket szolgálja. A legfontosabb az, ami valóban a megmenekülésünket szolgálja, a közös megmenekülést. Ez a legfontosabb. És az Úr Jézus Krisztus olyan módon ölt testet ebben az apostolban, hogy szinte kézzel foghatóvá válik, mert Pál valóban krisztusi emberként él itt, ezek között, az emberek között. Nem azon morfondírozik, hogy mit érdemelnek, hanem azt foglalkoztatja, hogy hogyan menekülhetnek meg. Ilyen csodálatos ez. És milyen nagyszerű, hogy ilyen egyszerű dologra mutat. Egyszerű dolog, ami a megmenekülés eszköze. Lenyűgöző ez. Csak enni kell. Csak enni. A feszültséget okozó félelem a tengeri betegség miatt nem ettek már 14 napja. Teljes kimerültség lelkileg, testileg, kényszerű böjt idézőjelbe, ami után meg kell erősödni. Enni kell. És micsoda békesség árad át, testvérek, azon keresztül, hogy Pál hálát adva megtöri a kenyeret. Egy ilyen helyzetben hálát ad Pál. Kifejezi egész magatartásában, imádságában, hogy a megtartatásért, a gondviselésért, a tápláltatásért egyedül Istent illeti a hála. Ő nem csak evett, és példát adott ezzel, hogy enni érdemes, hanem imádsággal evett. Hálával evett. Ebben a helyzetben. A tomboló természeti erők kellős közepén a sodró áramlatok mellett az életveszélyes helyzetben hálás szívvel megtöri a kenyeret és eszik. Emlékszem, testvérek, hogy mennyire megérintette a szívemet ez 25 évvel ezelőtt, amikor egy előkészítő alkalommal itt erről szolgáltam. Most is emlékszem rá, hogy milyen sokat mondott ez akkor nekem, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetben enni. Hát az ember nem tud ilyenkor enni. Hát persze, hogy nem. De aki békességet kapott, az igen. Mert ez minden emberi értelmet felülhaladó békesség, amit itt Pál apostolon keresztül kiárasztott Isten. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Hajóra téve, veszélyben, viharban, lenyűgöző békességben. Ahogy de csodálatos ez. Amikor egy ember bizonságát adja annak, hogy békesség van benne a szívében, ott nem tombol a vihar. Kívül tombol a vihar, belül békesség van. Ez a békesség lenyűgöz, testvérek, és hat. Ez hat másokra. Megint csak hagy emlékezzem egy mondattal, emlékszem az én szívem viharára, amikor megkaptam a behívómat, magamhoz se tudtam térni először. Aztán, amikor Isten beszélt velem, úgy vonultam be, hogy azt mondták a társaim, Nem értjük, hogy hogy van neked ilyen békességed. Én se értettem, de átéltem. Rettenetes félelem volt először bennem, és utána minden értelmet fölhadó békesség. És ez hatott, ezt látták, ezt tapasztalták. Ez nem az enyém volt, ez az Isten békessége, amit szava által teremtett az én vihartól dúló életemben. És ez így van veled is. Ez hat másokra. Nem büntetés, nem félelemkeltés kell, hogy megjelenjen, hanem felülről való békesség. Ez indítja a többieket is egyszerű, egyben szükségszerű lépésre, hogy megerősödjenek testileg, lelkileg, mert ez a kettő szorosan összefügg. Erre mindnyájan megbátorodtak, nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Milyen nagyszerű, amikor így hatunk másokra. Testvérek, alapképlet, ugye? Vagy mások hatnak ránk, vagy mi hatunk másokra. Ilyen egyszerű. Hogy van ez veled? Mások hatnak rád, 276-ból 273-an idegen, pogány emberként hatnak a három keresztényre, és elnyomták őket, mert hát azért a többség az mégiscsak elnyomja a kisebbséget, nem? Vagy fordítva? Egy ember hat 274 vagy 5 emberre? Igen. Miért? Mert többen vannak velünk, mint ővelük. Mert a mi békességünk Isten békessége. Mert a mi reménységünk Isten reménysége. Mert a bennünk munkálkodó erő Isten ereje. Hiszed-e ezt, testvérem? Ne azt mérd fel, hogy milyen kicsiny vagy, milyen kevés, amilyen vagy, meg ahol vagy, ott elnyomnak téged, hanem hidd el, itt látjuk, egy ilyen helyzetben is neki bátorodnak, és enni kezdenek azok, akik már 14 napja nem tudtak. Felragyog a hív ember példája, hitében, tetteiben, a Szentlélek által vezérelt ember, az Úr Jézus lelkületét, mentő szeretetét hordozó ember. Itt van, ugyanott, ahol van a többi, ugyanabban a helyzetben, amiben vannak a többiek, mégsem ugyanúgy, mert ő hall, mert ő ért, mert ő hisz. Testvérem, te is így vagy jelen ebben a világban. Felelősen, áldottan, Isten szavától megszólítottan. Hát tégy te is így, és legyen általad is minden így, ahogyan ezt itt látjuk. Amen. Imádkozzunk. Magasztalas szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban felragyogtattad a te mentő szeretetedet, a te öröktől fogva való tervedet, amit nem csak megmutattál, hanem végbevittél, elvégeztél. És köszönjük, hogy ennek a mentő szeretetnek lehetünk mi is részesei, akiknek felragyogott már a kereszt titka, a szabadításnak, a bocsánatnak, a reménységnek a valósága. És köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogyan munkálkodsz lelked által emberi életekben, és hogyan viszed végbe rajtuk keresztül ezt a csodálatos tervet másokra nézve is. Köszönjük neked Pál apostol életét, köszönjük, hogy ebben a helyzetben adtál neki józanságot, éberséget, adtál neki annak ellenére való bátorítást, hogy talán sokféle csalódottság és sokféle próba vette körül őt ott és akkor, és köszönjük, hogy nem volt más ő sem, mint mi. Ugyanúgy törékeny ember volt, akinek rád volt szüksége, és a te szavadra. Kérünk téged, hogy minket, akiket jól ismersz, ugyanígy fegyveresz fel, tölts el, ajándékozz meg a te igéd világosságával, az egyetlen támponttal, amivel látunk ebben a sötétségben, amiben vagyunk. És segíts, hogy ennek a levegőjét, ennek a jó ízét árasztani tudjuk békességben a környezetünkre. Segíts, hogy amikor végig gondoljuk most, hogy kivel és hogyan vagyunk közösségben, akkor legyen ott a szívünkben a készség és a vágy, hogy nem szeretnénk a magunk menekülését fontosabbnak tartva saját utakat járni, hanem szeretnénk a te mentő szeretetednek együtt részesévé lenni. kérjük, ne segíts bennünket el nem felejteni azt az üzenetet, amit most a szívünkre véstél, és hadd, hogy ennek az erejével tudjunk tovább menni. Maradj velünk, őrizd meg minket, és áld meg a te népedet itt ezen a helyen. Jézusért, megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen.